Thank you so much.
Köszönöm szépen. Kedves Zsuzsa. Kedves Orosz Éva. Kedves rektor úr, kedves kollégák. Meg kell próbálni nem abba a hibába esni, hogy azt mondjuk, hogy 25-30 évvel ezelőtt minden az európai szociális modellről szólt. Ez a modell, ez olyan csont, amelyet nagyon-nagyon sokan lecsupaszítottak. De az európai szociális modell, én úgy gondolom, 25-30 évvel ezelőtt intézményes és kulturális valami volt. Olyasmi, amelyet többé-kevésbé megvalósított több európai ország is. Nemzetállamok. És ezen közben sajnos kicsit nehezebbé vált a világ. Még mindig meg lehet vizsgálni, hogy létezik egyáltalán európai modell, vagy sem. De emellett a két politikai struktúra, amelyen egy ilyen modell alapulhat, maga is változott. És ezen közben a politikai struktúra valahol a nemzeti és a transznacionális között helyezkedik most el. Én, hogy ezt illusztráljam, 12 gondolatot szeretnék közreadni, ezek adják az előadásom gerincét. Az első gondolat, amelyről szeretnék beszélni, az európai modell egy specifikus politikai struktúrán alapszik az Európai Unión belül ma. Ezt a struktúrát az is jellemzi, hogy minden újonnan csatlakozó állam teljes egészében elfogadja az Európai Uniót úgy, ahogy van a maga valóságában. A második, hogy integrálódik a közös piacba, és tökéletesen integrálódik az intézményekbe. Ez persze, amikor megszületett ez a gondolat, tiszta ideológia volt. Lehet, hogy szükséges volt ez az ideológia, de igazából soha nem volt reális. Ugyanis a gyakorlatban minden ország számára mindig is egy nagyobb fokú integráció különböző szinteket jelentett, különböző integrációs szinteket, különböző életszínvonalbeli integrációt, vagy különböző életszínvonalakat és különböző fizetéseket. A nagyobb integráció geopolitikai struktúrája még inkább látható a két újabb krízis szemüvegén keresztül, az eurókrízis és a schengeni krízis. 1999-ben az euró létrehozása idején mindenki tudta, hogy ez egy nagyon is kockázatos vállalkozás. Az eurókrízis tehát nem más, mint ennek a vállalkozásnak a logikus folyamánya. A schengeni krízis már nagyobb meglepetés. Az eurókrízis maga alapvető problémának bizonyult az Európai Unió számára. Amely sokkal messzebbre vezetőt várták. Ma elmondhatjuk, hogy az eurókrízist megoldottuk, vagy megoldották, de igazából megoldás a megoldás ellenére igazából nincs megoldva, de mégis elmúlt. mert számos probléma maradt még a válság után is. Persze új intézmények jöttek létre, de az nem világos, hogy ezen intézmények vajon az egységes valutához kapcsolódó problémákat sikeresen tudják-e kezelni, vagy csak a probléma kezelés elodázását jelenti. Mégis az euróválság létrehozott olyan kiegészítő további intézmény építést, amely szükséges volt, például az ISM, a Bankszövetség. Ezekre tehát szükség van, de kérdés, hogy vajon elégségesek lesznek-e. Most hagyjuk el az eurókrízist, és tekintsünk egy pillanatra a schengeni válság irányába, és ez a harmadik vonalatom. A schengeni válság szintén alapvető kihívás az európai határrezsim számára és magának az Európai Uniónak számára is. A szabad mozgás a schengeni övezeten belül most már egyértelműen bebizonyosodott, hogy a külső határokon nem működik. Egészen tavalyig ellenőrzés mentesen lehetett belépni és mozogni az övezeten belül, de ez tavaly összeomlott annak a hatalmas menekült áradatnak a következtében, amellyel a schengeni határokon Európa szembesül. Ezért vissza kellett állítani újra a határellenőrzést az övezeten belül is, a Schengen egyezmény ellenére. És így megint csak elszakadnak egymástól a perifériát alkotó országok és a centrumban elhelyezkedő uniós tagállamok. A negyedik gondolatom. És ez a mai legnagyobb kihívás, a schengeni övezetről Gokhard tábornok mondta, hogy ez egy irányítható válság. Ez mit jelent vajon? Azt jelenti, hogy ez egy perpetuálódó krízis, vagy elkerülhető lett volna? Lehet, hogy így van, hogy perpetuálódik, de nem szükségszerűen. Mert számításba kell venni, hogy mind a két válság akár ki is oldhatja egymást. Tehát az egyik válság, a Schengen és az eurókrízis nem feltétlenül kettőzi meg a válság súlyosságát. A schengeni válság politikai kezelések következtében az euróválság már sokkal kevésbé kell hisztérikus hangulatot, mint 2-3 évvel ezelőtt. És amikor az egyik válság, tehát az euróválságra rátelepedett, és azt elhomályosította a schengeni válság, mindjárt kevésbé súlyosnak éreztük, és így hat vissza egymásra a két válság, de a semlegesítő hatás ennél sokkal messzebbre is nyúlhat, és ez az ötödik gondolatom. Mind a kettő, az euró és a Schengen válság is egyfajta szakadást hoz létre Európa közepe és perifériái között. És ezt egy politikai csereként kell felfogni. A perifériáknak a perifériák elkötelezettek a gazdasági szociális modernizáció mellett. A közép pedig a kívülről jövő határátlépési problémák ellen szeretne védekezni. És ennek a személyi mozgás szelektivitása lesz az eredménye, és ez már nem fogja általánosítani a mindenkire érvényes szabadságjogokat. Tulajdonképpen ez a bővítéssel jött létre, tulajdonképpen egyfajta alkú, amelyet az európai szomszédsági és munkahelyi politika kreált. Ez a fajta a központ és a periféria közötti alkú a 2007 utáni globális pénzügyi válság utánig egyensúlyban maradt. Ezután viszont a központ és a perifériák viszonya felbomlott. Más irányú mozgások kezdődtek a krízis központjából, a krízis helyzetben a központ igyekezett megszabadulni a perifériától. És ugyanúgy, ahogy a kötvényektől igyekezett megszabadulni az Európai Központi Bank is.
Vesz?
Itt tehát az függőség egyoldalúvá vált a déli tagok árára, tehát ők a pénzügyi segítséget muszáj elfogadjanak a központtól, és ez még erőteljesebb megszorító intézkedésekhez vezetett, amely az ő jóléti államokat súlyosan károsította. A hetes pont, ugyanakkor a schengeni válság ennek ellenkezője azt mutatja, hogy a központ a perifériára van utalva. A schengeni szerződésnek hála egy teljesen új határ ellenőrzés jött létre Európában. A külső határok, nemzeti határok is, és az Európai Unió, illetve a schengeni térség külső határai egyaránt. Ez tehát egy kettős szerep a határok számára, és ez két hatást vált ki. Egy, azt jelenti, hogy elhagyjuk, vagy legalábbis meg is osztozunk a nemzeti szuverenitás egy fontos részében a periférián. Másrészt a központ viszont a közös schengeni térséggel kapcsolatban való beáramlást gátolta a nemzeti területükkel kapcsolatban, és ez 2015 nyarán összeomlott, amikor a nagy áradat megindult. Úgy tűnik, hogy a periférián elhelyezkedő tagok hajlandósága és képessége hiányában, amikor is az külső határt kellene ellenőrizniük, a menekült válság oda fejlődött, hogy a menekülteket szét kívánják osztani, és ez sok ország nem hajlandó, vagy nem tudja megoldani. A válság, a 8-as pontnál vagyok most, oda vezetett, hogy a politikai csere megoldás kudarcot vallott. Ezért mindkét válság menedzselése azt célozza, hogy a politikai cseréket új feltételek mellett próbálják most kialakítani. Ahogy mindannyian észrevehetjük, úgy tűnik, ez egy drága dolog a központ számára. Az euróválság magas szintű integrálódáshoz vezet a központban, megszorító intézkedéseket helyez kilátásba, és a perifériát azzal fenyegeti, hogy az eurozónából, sőt az egész Európai Unióból kizárják. A schengeni válság ugyanakkor azt vetíti elénk, hogy az ötköző zónára szüksége van a központnak, a centrumnak, és ezért garantálja a periféria tagságát az Európai Unióban. Azt gondolom tehát, hogy ez a kölcsönös sem jelentkező hatás a két válság összefüggésében. Ami a geopolitikai struktúrát illeti az Európai Unióban, a hatás az euróválság és a Schengen válság nyomán egymást semlegesítik, és ez jó hírnek hangzik, vagy hát jobb hírnek, mint korábban kapott hírek, de sajnos ez csak a történet kétharmad része. Ami a Schengeni válságot illeti, most a 9-es pontra jutok, egyre inkább arra összpontosítanak a viták a politikai életben, hogy a konfliktusok a központban az Európai Unió tagjai és néhány szomszéd között hogyan alakulnak. Tehát ezeknek a konfliktusoknak egyfajta ütköző zónája a központ és periféria és a szomszédok között egyfajta harmadik országot hoz létre, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió olyan tagjai, akiket alig érint az euróválság, és akik azon vannak, hogy bármilyen szándéktól távol tartsák magukat, hogy közösen oldódjék meg a Schengen válság. Ez, amennyire én látom, megváltoztathatja a geopolitikai sémáját az Európai Uniónak, ahogy azt alapvetően mi ismerjük. Mi az, ami várható? Bármilyen válasz nem lehetséges most, de spekulálni lehet arról. Egy szociológiai és egy politikai érvet hozok fel. A tízes, először szociológiailag megközelítve, a szociológiai című munkájában Georg Simmel elemezte a konfliktust úgy, mint a szociális integráció egy módját, ellentétben a kölcsönös közömbössége. Az érv úgy hangzik, hogy a társadalom építését, integrációját tekintve a közömbösség az rosszabb, mint a konfliktus. És ennél tovább menve, a modern társadalmakban a konfliktusok normálisak. A társadalom építés a konfliktusok révén úgy tekintendő, mint a szabványos eset. Nos, nem mindenféle konfliktus járul hozzá persze a társadalom építéshez. Itt a kritikus pont az, amit már már említettem, a konfliktusban mind a két érintett félnek van valami közös vonása. Ezek lehetnek értékek vagy intézmények. Tehát addig, amíg a konfliktus egy közösen birtokolt intézményes keretben megy végbe, a konfliktus olyan, hogy hozzájárul a társadalom építéséhez, és nem annak leépítéséhez. 11. pont. Politikailag. Miközben a központ és az Európai Uniónak ezen másik perifériája erős konfliktusokban érintett olyan értelemben, hogy hogyan hozzák meg egymás közt az euró és a schengeni válságot, és hogyan tartsák kézben a menekült problémát. Amennyire én látom, a közel-keleti és új Európai Uniós közép-európai tagországok megpróbálnak távol maradni ettől a válságtól, és olyan intézményes kereteket, szabályokat alkotnak meg, amelyek pontosan a konfliktusban álló kompromisszumhoz vezettek korábban. Georg Simmler példájában azt látjuk, hogy egy lépéssel kilépnek a kialakulóban lévő európai társadalomból. Az utolsó, a 12. pont. Attól tartok, hogy azt kell mondanom, a kilátások elég szordak, de sajnálatos módon az euró és a schengeni válság egy nagyobb fokú integrációjú és jobban megosztott Európai Unióhoz vezetnek el. Két geopolitikai síma fogja egymást átfedni. Egyrészt politikai csere kapcsolatok a központ és a déli periféria között, beleértve néhány szomszédos államot is a perifériához kapcsolódóan. Mind ez egy olyan geopolitikai struktúrát hoz létre, amikor is fokozottabb integráció jön létre a központnál erősebben, és az oldalrészeknél, a perifériánál, a széleken pedig enyhébb formában. Másod viszont látunk majd részlegesen integrált EU tagokat valahol az árnyékban. Köszönöm szépen!